Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Szabó Lajos, evangélikus lelkésszel, Tóth Enikő beszélget. A beszélgetés második része következik.
Az egyik fiunk lelkész lett, a másik nem lett lelkész, és akkor ugye, amelyik nem lett lelkész, azt mondta, én vagyok az egyetlen normális gyülekezet és egyháztag közöttetek a családban, mindenki pap. És ugye hát ezzel azért gyakorolt egy kis kritikát arra, hogy otthon ne ilyenek jöjjenek elő. De ezt valahogy én azt gondolom, hogy ezt úgy, ha sikerül tényleg így őszintén megtalálni azokat a határokat, amiken egymás életében nem mentünk bele, akkor ezt lehet így végezni. De nem, azt nem mondanám, hogy ez egy ilyen egyszerű. A mi esetünkben talán úgy igaz, hogy most visszanézve azt mondanám, el se tudnám képzelni másképp. Tehát ez most nem egy beképzeltségből mondom, hanem abból, hogy valahogy jó volt az, hogy egymást tudtuk segíteni. Tehát mi nagyon különbözőek vagyunk. De az összedolgozás bizonyos értelemben azért volt talán egyszerűbb, mert nagyon nagy eltérések vannak köztünk. Hogyan állunk hozzá? Ő sokkal gyorsabban begerjed és mond egy véleményt, én meg lassan vagy elhallgatok, és ugye ezek azért úgy összecsiszolódnak.
Fia is ugye lelkész lett, azt hogyan élték meg a feleségével?
Hát ugye ez egy izgalmas fordulat volt. Az se kis fordulat volt, hogy a fiam lelkész lett, mert nem lelkésznek indult. Ő elindult a jogi pályára, és elvégzett ott 4 évet. És akkor, amikor az utolsó événél volt, a másik fiam az ELTE-n, német szakon indult el, és bölcsész akart lenni, és volt egy olyan napunk, amikor a két fiunk behívott minket a nappalibe, hogy nekik most közlendőjük van. Üljünk le. Mi le is ültünk. A nagyobbik fiam az azt közölte velünk, és azt mondta, hogy ő nem lesz jogász, ott hagyja a jogot, és lelkész lesz. A kisebbik fiunk, ő már nem tud mit kezdeni ezzel a bölcsészettel, ő a gazdasági főiskola német nyelvű idegenvezető és turisztika szakára megy át, mert ott van élet, de ebben a bölcsészetben ebben nincsen élet. Hát mi ketten ott ültünk a nappaliben, elfelejthetetlen ez a pillanat. És az az igazság, hogy a fiamba is úgy, szerintem úgy később érett meg. Jogász, tehát jogi hallgatóként Heidelbergbe ment el ösztöndíjasnak, és ott a heidelbergi templomba, Németországba, meg a heidelbergi teológusok előadásai, amit jogászhallgatók is hallgattak, ő neki ugye a gondolatait átrendezte. És gyakorlatilag ő ott fordult meg, hogy utána nem a jogi, valahogy az volt benne, én emlékszem a mondatra is, hogy semmiképp nem tudom magamat elképzelni ilyen nyakkendős, aranygyűrűs jogászként, meg fityegővel, meg egyebekkel, amivel járnak, én ilyet nem akarok, én lelkész akarok lenni. És hála Isten úgy néz ki, hogy az akadályokat jól vette, mert Pestújhelyen szolgál 16 évet, és most a budavári evangélikus templomba szolgál, és ott végzi a lelkészi szolgálatot, és jól éli meg a lelkész. A kisebbik is, ugye ő meg állandóan én, turistákkal, idegenekkel, akik jönnek Magyarországra, külföldiekkel, és nagyon szereti ezt a mozgást. Lehet, hogy ugye ez mindig úgy van, hogy valakit predestinál a pályaválasztásnál valami, mi nem nagyon próbál, tehát nem szóltunk bele, én sosem mondtam, hogy ő legyen lelkész, vagy legyen jogász, ezt valahogy ő saját maguk döntötték el, és én aztnak örülök, hogy egy bizonyos módosítás az ő életükbe is bekövetkezett.
Úgy néz ki, hogy akkor ebben a családban el kell menni, el kell távolodni a családtól, hogy aztán visszataláljon lelkészként az ember.
Igen, hát ez egy kicsit a történelem így megismételte a helyzetet, de látszik, ez egy ilyen genetikai kódolás, ami valahogy bennünk van. Úgyhogy hát nem tudom, hát ez egy ilyen izgalmas dolog. 5 unoka van, azt nem tudom, hogy mi folytatódik.
Meséljen egy kicsit a Hittudományi Egyetemről, hogy ott hogy élték meg a szolgálatot.
Hát a Hittudományi Egyetemen én, amikor doktoráltam, az én doktori téma vezetőm hirtelen beteg lett, és egy súlyos rákba meghalt, nagyon hirtelen. És én tulajdonképpen akkor, amikor a doktorálásom éppen hogy megvolt, és egy rövid idő eltelt, akkor kaptam egy meghívást a gyakorlati tanszékre. És az ő ilyen megbízott átmeneti utódjaként hát asszisztensként vagy adjunktusként elkezdtem tanítani, de az volt az érdekes, hogy a zuglói templomnak az udvarában, a Bosnyák téren, ott van az Evangélikus Teológiai Akadémia. Korábban az Üllői úton volt, de kikerült oda, és hát szinte így a mindennapi életben a mi templomunkat használta a teológia, vasárnap a mi prédikációnkat hallgatták a hallgatók, akik oda jártak templomba, tehát volt egy kapcsolat. És én a gyakorlati teológiával úgy mindig foglalkoztam, meg voltam Németországban ösztöndíjas is egy évig Erlangenben, és egy nagyon jó kezekben voltam, Manfred Zeitz, aki egy rendkívül nagyhírű evangélikus gyakorlati teológus, őtőle sokat tanultam, és valahogy azt éreztem, hogy én szívesen foglalkozom a lelkész képzéssel. És így kerültem én a gyakorlati tanszékre, gyülekezetépítés, közösségépítés, ez volt a doktori témám, ezzel foglalkoztunk, és amikor oda kerültem, a feleségem ugyanúgy követett, ő meg a hitoktató képzés és a hittan, neki borzasztó nagy gyakorlata van, hitoktatásból, gyerekbibliakörből, hittantanításból, felnőtt tanításból, tehát ő legalább tízszer annyi bibliaórát és hittanórát tartott, mint én, és ő pedig a hittanárképzésbe kapott egy állást, és akkor hát tulajdonképpen egy darabig vittük, egy rövid ideig tudtuk vinni együtt a gyülekezetet, meg a teológiát, de aztán rá kellett döbbenni arra, hogy el kell dönteni, mert ez nem megy együtt, ennyit nem lehet megoldani, és akkor a teológia mellett döntöttünk, és akkor tulajdonképpen egy bő két évtizednyi időszak az a teológián telt el nekem a nyugdíjig, és ebbe hát 4 cikluson keresztül rektor voltam, úgyhogy 2x8 év. A teológia kiépítése, formálódása, hát ezeket együtt éltem át sokakkal, és egyrészt a gyakorlati tanítás az nálam nagyon gyülekezetcentrikus volt. Tehát én általában az ige hirdetésre, a pásztorolásra és ezzel összefüggő tantárgyakkal foglalkoztam, másrészt meg valahogy a bizalma a kollégáknak az volt, hogy legyek rektor. És ez, ugye az első rektorságom az nagyon izgalmas volt, mert a saját tanáraim, volt tanáraimnak lettem a főnöke, vagy a rektora, de borzasztó kedvesek voltak, tehát hihetetlen szeretettel fogadtak a volt tanáraim, és az nekem, na, azok voltak így a legszebb évek, ahogy ővelük együtt lehetett dolgozni, aztán jött a felsőoktatás összes átszervezése, ami hát minden egyetem mindent áttélt, innen vannak olyan emlékeim, hogy Erdő Péterrel együtt ültünk a rektori konferenciákon éveken keresztül egymás mellett, és én sokszor el sem olvastam a különböző hosszú ilyen jogi leíratokat, mert ő úgyis kívülről tudta, úgyhogy voltak ilyen ökumenikus élményeink is, Fekete Károllyal is ott barátkoztam össze, aki a református püspök Debrecenbe. Tehát az a rektori tevékenység nekem abban volt, azért volt nagyon fontos, mert föl tudtunk építeni egy új épületet, fizikailag is, tehát áll egy új épület, ami hát elkészült, és a teológiának lett végre egy nyugodt helye. A kollégiumot is rendbe tudtuk lenni, egy ilyen kis szigetet ki tudtunk képezni a Bosnyák téren, és én úgy érzem, hogy egy siker, én a légkörre nagyon sok súlyt helyeztem, és hangsúlyt helyeztem, hogy a lelkész képzés az ne egy ilyen elvont, magaslatba, távoli, hanem ilyen emberközeli, tehát egy kicsit családiasabb, kicsit kötetlenebb. Ebben sok vita volt, mert ugye az órarendek is úgy alakulnak ki, hogy a elvont tudományok akarják a sok órát bírni a lelkész képzésbe, a gyakorlatiból meg mindig el akartak csipni. Na hát ezt a harcot ezt vívtuk, de én szívesen gondolok vissza a teológián töltött évekre, mert hát azért az olyan jó érzés, hogyha ma az evangélikus lelkészeket végigveszem, akkor hát a legidősebbek, meg a legfiatalabbak kivételével majdnem mindenkit tanítottam.
Igen, ez jutott eszembe, hogy akkor a lelkész képzésbe, vagy a teológus képzésbe is bevitte teljes mértékben a lelkipásztorkodást.
Most ebben azért segített az, hogy rektor is voltam, ezt most így utólag őszintén már elmondom, hogy könnyebb volt bizonyos dolgokat megvalósítani. Tehát gyakorlati kapcsolatokat építeni a gyülekezetekkel, és minél több konkrét pásztorolási gyakorlatot beépíteni a hallgatóknak a képzés idejébe, ez egy fontos feladat volt. És akkor kezdtük el azt a folyamatot is, hogy egyik oldalon a mentálhigiénés képzés, bekerüljön. A másik oldalon pedig nekem nagyon kedves barátom, sajnos most már így kell mondani, hogy volt Tomka Miklós, és ő a szociológiának a nagyhírű professzoraként, katolikus háttérrel, ő rengeteg vendégelőadást tartott nálunk. És ezt a szociológiai érzékenységet is ő szerintem ügyesen közvetítette, és ezt a két dolgot nagyon próbáltuk, hogy azért az evangélikus lelkészek, akik kikerülnek, azok egyrészt merjenek közel kerülni az emberekhez az adott településen, és legyenek képesek arra, hogy egyfajta segítői, konkrét pásztori szolgálatot tudjanak végezni. Tehát ne csak elvont dolgokkal, hanem ezzel a jelenléttel.
Milyen érzés lelkészeket kiadni az embernek idézőjelben a keze közül?
Hát ez egy izgalmas. Tehát mindig, amikor akiket tanítottam, és azoknak egy ilyen meghatódási pillanat, amikor azoknak a szentelésén részt vesz az ember, akiket tanított, utána már csak az izgalmasabb, hogyha elmegyek a gyülekezetükbe, most már nyugdíjasként megtehetem, hogy hol ide megyek templomba, hol oda megyek templomba, és akkor beülök a volt tanítványaimnak az istentiszteletén meghallgatni a prédikációkat. Ennek különböző helyzete van. Ugye az egyik az, hogy nem volt a tanár úrnak jobb dolga, mint hogy ide jött már engem hallgatni. Hát mondom, nem bántam meg. Tehát azért, de a másik oldalon az egy óriási öröm, hogy az ember látja azt, hogy a tanítványának a gyülekezete pezseg, hogy él, mozog, tudja átadni azt, ami benne van. Ez egy szerintem a lelkészképzésnek az egyik alaptémája az, hogy arra kell valahogy felszabadítani a hallgatókat, hogy a saját karizmájukat bátran osszák meg. És legyenek nyitottabbak, ne zárkózzanak. Ugye nagyon sokszor ez nekem egy ilyen örök visszatérő témám volt, hogy olyanok választják a lelkészi hivatást, akik egy kicsit félnek az emberektől, vagy eleve úgy állnak hozzá, hogy ott a papi távolságban védve vagyok, vagy valami. Minden rendben van, tehát komolyan, Bibliával, imádsággal, mindennel készülnek, de a lelkészséghez szerintem kell egyfajta nyitottság és ilyen sorsfelvállalási, nem is tudom minek mondjam, ösztön. Tehát, hogy ezt megérzi egy lelkész, hogy én nekem most itt segítenem kell, ide be kell lépnem, ide nem kell belépnem, kivel, hol kell törődni. Én ezt a mai magyar társadalomban nagyon fontosnak tartom, hogy a lelkészek, a papok, azok valahogy legyenek úgy jelen, hogy hozzájuk meg lehessen érkezni. És őtőlük el lehessen indulni egyfajta munícióval, egy ilyen belső érték erővel, amit prédikációkból, beszélgetésekből, vagy pusztán egy, ugye a lelkész sokszor azzal is hirdeti az igét, ahogy él, vagy ahogy viselkedik, vagy amilyen gesztusai vannak. És én szerintem ez nagyon fontos, hogy ilyen kisugárzó erő legyen egy lelkész.
Hát ezt nagyon szépen megfogalmazta, nagyon jó volt ezt hallgatni. Sajnos lassan már lejár az adásidőnk, viszont mindenképpen rákérdeznék, hogy és most mivel foglalkozik, most mi tölti ki a napjait?
Hát most ugye a nyugdíjas élet, én 65 éves koromban volt egy ilyen fogadalom, hogyha Isten engedése 65 évet megélem, akkor 65. születésnapomon elmegyek nyugdíjba. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egyrészt ilyen most a mai szóval élve szabadúszó vagyok, tehát ahova hívnak, ott prédikálok. Tehát ez így az ország különböző pontjain. Volt tanítványaim, sokszor meghívnak, van, amikor azért, hogy helyettesítsek és segítsek, hogy ők el tudjanak menni valahova. A fiamnak is azért néha-néha a gyülekezetébe prédikáltam, és ugye olyas helyzetek vannak, hogy előadásokat akár Debrecenbe, de Pannonhalmán is, tehát ahogy így meghívnak különböző intézmények, rendezvényekre így részt veszek, és ezeket a szolgálatokat vállom, de kötött, ilyen teljesen lekötött óraadási helyzetet, meg ilyet azt már nem vállaltam. Tehát ilyen nincs is, nem is akarnék most már ebbe úgy újrakezdeni, viszont az, hogy különböző területeken tudok így érvényesülni, és meg tudom élni a tevékenyebb időt, és a másik, hogy a Luther kiadónál elég sok könyvet szerkesztettem, meg szerkeztek, ez egy imádságos könyve, könyvek, kézi könyvek, gyakorlati könyvek. Tehát ezek ilyen gyülekezeti tagoknak készült irodalom. Ha valaki volt, aki ugye ilyen magaslatról mondta, hogy ez nem tudomány, én ezt elfogadom, hogy ez nem tudomány, de ez a gyülekezetnek a közösségépítő lelki irodalom. Tehát adtunk ki olyan ökumenikus imakönyvet is, amit lehet használni mindegyik gyülekezetbe. Ebbe nagyon sokan írtak katolikus résztől is, Várszegi Asztrik is több imádságot adott közre ebbe a kötetbe. Tehát ilyen köteteket szerkezgetek, most is egy olyan kisebb kötetem dolgozom, aminek az a lényege, hogy evangélikus lelkészek, hogy élték meg az Istennel való találkozást, tehát hogy személyes élmény. És 40 lelkészt kérdeztem meg, hogy hogy élte meg azt, hogy ő a személyes kapcsolatát az Úristennel hogy éli meg a mai világba. Most ilyen kiadványokkal gyermekimádságos könyvet is készítettem. Aztán ezen kívül ugye a család azért ad egy helyzetet, mert ilyen nyugdíjas taxisofőr is vagyok néha az unokák szállításában, amikor menyek, fiak telefonálnak, hogy óvoda végére menj oda, vagy iskola végéről vidd el. Ezek így kellemesek, és hát gyakorlatilag így jó megélni ezt az időszakot így.
És milyen témák foglalkoztatják, milyen témákban szokott előadni mostanában?
Hát mostanában hát egy kicsit talán elfordultam attól, ami az eredeti nagyon gyakori témám volt, ez a gyülekezetépítés, közösségépítés. Most sokkal inkább egy kicsit azt érzem, hogy ebbe a lelki folyamatoknak az elemzése, vagy a mélyebb megérzése az igének is, ige hirdetésnek is, a gyülekezetnek egy kicsit a mélyülése, tehát hogy tartalmi mélységeket hogy lehet egy gyülekezetbe megszólaltatni, közvetíteni. Tehát a gyakorlati teológiának ez az ága. Aminél megmaradtam, ami nem változik, az általában a homiletikát tanítottam hosszú ideig, ez az ige hirdetésnek a gyakorlata, meg az ige hirdetésnek az elmélete. Ebből van is olyan állandó munkám, ami a Debreceni Református Tudományi Egyetemen van, hogy ott mindig megkapom a hatodéveseket egy kurzusra, és akkor az csak az ige hirdetés folyik pár napon keresztül, és akkor ezzel foglalkozunk. Tehát a homiletika, az ige hirdetés tudomány az megmaradt így a középpontba.
És mi változott, hogy inkább ez a tényleg a mélyülés, az érzés, ez az életkori sajátosság, ez a nyugdíjnak a békéje, vagy mi volt az, ami ezt hozta?
Egyrészt nyilván az is benne van, másrészt meg az, hogy azért nagyon érzékenyen érint engem az a nyugtalanság, vagy az a borzasztóan jelentkező feszültség, amit a társadalomban lehet érezni, vagy látni ma. Tehát, hogy borzasztó ez, hogy miért nem szólal meg először a szeretet, vagy miért nem szólal meg először az egymásra figyelés, vagy az egymással törődés, vagy egy kicsit a mélyebb elfogadás, vagy az empatikusabb életforma. Ez engem nagyon foglalkoztat, hogy miért kell mindjárt összeugrani, vagy miért kell mindjárt vádolni, vagy miért kell mindjárt valaki megtámadni. Szóval én valahogy ezt érzem, hogy ha ezen a területen például ezek a kiadványok egy kicsit is segítenek, ha egy kicsit is békésebb, szeretetteljesebb, vagy őszintébb lennének még a keresztények közötti kapcsolatok is, én annak nagyon örülnék. Tehát egy kicsit ezt az igényt éreztem, hogy ezt észre kellene venni, hogy itt az egyháznak küldetése van. Tehát itt nem lehet megkerülni azt, hogy ne mondjuk el azt, hogy sokkal nagyobb törődéssel és sokkal nagyobb figyelemmel. Ugye az, ahogy Jézus is közlekedett. Úgy közlekedett, hogy észrevette, aki bajba van. Nem tudta kikerülni, vagy nem engedte, hogy kikerüljék. Tehát itt egy picit ezt a fajta vonulatot érzem én erősnek, és ehhez meg egyértelműen fontosnak tartom azt, hogy a pasztorális lelki gondozói, meg hát ilyen lelki mélyüléseknek a kérdését, ezt sokkal inkább előtérbe lehet venni. Úgyhogy ilyen alkalmakat szívesen csinálok, és szívesen veszek részt rajtuk.
Az almádialóguson is hasonlóról lesz szó?
Igen, ott ennek a kellős közepe gyakorlatilag erről fog szólni, hogy ezek a belső utak, tehát hogyan mélyülhetnek a belső utak, vagy hogyan tekinthetünk önmagunkra, és ugye a háttérben a bibliai újszövetségi példázatok, a talentumok húzódnak meg, hogy gyakorlatilag azon is fog indulni, hogy kinek van esélye. milyen talentumaink vannak, mit kezdünk velük, vagy egyáltalán, és hogyan közlekedünk, az is egy külön előadás, hogy az életúton hogyan közlekedünk, hogy milyennek látjuk magunkat, és egy picit azért el kell jutni odáig, hogy milyenek lehetnénk. És azért ez az evangéliumnak is a kicsengése, hogy hogyan tudnánk másképp irányítani a földi életünket, hogy egy picit jobban kirajzolódjon rajtunk. Én nekem nagyon tetszett most az új pápának az a mondat, hogy egy kicsit félre is kéne állni, hogy Krisztus jobban látszódjék. És azért ez már egy komoly lelki lépés. Ha erre képesek vagyunk, hogy egy kicsit jobban láthatóvá válik Krisztus, és miért picit kevésbé vagyunk főszereplők, akkor szerintem sok minden változhat.
Legyen ez a zárszó, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és akkor kíváncsian várjuk az Alma Dialógust, illetve a további munkáit. Nagyon sok sikert kívánok, további boldog nyugdíjas és tevékeny nyugdíjas éveket.
Köszönöm szépen, és én is sok szeretettel köszönöm meg azt, hogy itt lehettem, meg a Mária Rádió hallgatóinak is azt kívánom, hogy Isten áldását tapasztalják meg az életútjukon.
Erős vár a mi Istenünk.
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Dr. Szabó Lajos evangélikus lelkésszel Tóth Enikő beszélgetett. Lélek hangja.